Magasztal a mi lelkünk, drága mennyei, jó édesatyánk, hogy itt lehetünk újból a te szent színed előtt. Köszönjük, hogy terved volt a mi életünkkel, és terved van azzal kapcsolatosan, hogy ma meghalljuk a te szavadat. Kérlek, nyisd meg szívemet, szíveinket, hogy mindent, amit üzenni szeretnél a ma délután, ami számunkra, azt megérthessük, és azt szerint élhessünk. Kérünk, áld meg azokat is, akik igyekeznek a te házadban. Amen.
Olvassunk Isten igéjéből, a János apostol első leveléből, második rész, harmadik versétől a 11. igeversig terjedő szakaszt. És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Aki azt mondja, ismerem őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság. Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Szeretteim, nem új parancsolatot írok nektek, hanem egy régi parancsolatot, amely kezdettől fogva megvan nálatok. Ez a régi parancsolat az az ige, amelyet hallottatok. Viszont új parancsolatot írok nektek, azt, ami igaz ő benne és ti bennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti a testvérét, az a világosságban van, és nincs benne semmi megbotránkoztató. Aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hová megy, mert a sötétség megvakította a szemét.
Szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket. Igaz, hogy még ilyen vakációs hangulat van, ugye az énekarban is elég foghiasan vannak a kedves testvérek, meg a gyülekezetben is, de azért gondolom azt, hogy azok, akik itt hol vagyunk, és akik ma délután eljöttünk Isten házába, azért jöttünk, hogy halljunk arról, hogy Isten mit akar üzeni nekünk, a mi számunkra. Ha odafigyeltünk, és jelen voltunk a múlt vasárnap délután, is valami ilyen témáról volt szó, hogy beszélgettem a héten valakivel, hát hogy beszélsz megint a járjatok a világosságban, amikor a múlt héten volt a világosságról szó. Igen, akkor arról volt szó, hogy Isten a világosság. Sokat tanulhattunk, és sok gondolat elhangzott a múlt vasárnap is a világosság és a sötétség kontrasztustáról. Néhány dolog azért foglalkoztatott engem is a héten, és evel kapcsolatosan szeretnék néhány gondolatot elmondani. Az első megállapítás az az, amit mindannyian tudunk, hogy Isten a világ világossága. És úgy elgondolkoztam, hogy éreztem-e én, és érezted-e, kedves testvérem, már valamikor, amikor szinte bevilágított az ige a szívedbe, mint egy leleplezett és rávilágított valamilyen problémára, mintha fénybe kerültél volna. Ez az a világosság, amiről ma este szó lesz. Ebben a világosságban maga az Isten van benne. Mert ő a legdidergőbb életet is felmelegíti, a legkeményebb szívet is áthatja sugarával, és szeretete gondoskodása ragyog rám és rád. Ezáltal a világosság által kerülünk közösségbe Istennel, és kerülünk közösségbe mi egymással. Az 1 János 1.7-ben úgy olvassuk azt, ha pedig a világosságban járunk, megállok egy kicsit, micsoda feszültség ez a ha pedig. Itt van éppen a mi felelősségünknek a kulcsa, ebben a két szóban, hogy ha pedig. Olyan ez, mint egy sarokvas, amely nyitja az ajtót az egymással való közösségre, vagy csukja. Ha pedig a világosságban járunk, írja később, akkor közösségünk van egymással. Tehát ez azt jelenti, hogy az ember megteheti azt, hogy nem jár a világosságban. Mondtam Barna testvérnek, hogy ma délután erről fogunk beszélni, hogy járjunk a világosságban, vagy botorkáljunk a sötétségben. Isten ebben a kérdésben is a döntést mi ránk bízta, és mi ránk bízza. Ő adja, és ő a világosság. De mi az ő fényköréből ki tudunk lépni. És az ő világossága elől el tudunk zárkózni. Ez bizony még ma is így történik, hiszen a Bibliában is benne van, és meg van írva az is, hogy az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedeteik gonoszak voltak. János 3.19. Igen, akkor bújik az ember a sötétségbe, amikor olyan dolog van a kezébe, vagy olyan gondolatokat hordoz ő szívébe, amik nem bírják el a világosságot. Ha pedig a sötétségben járunk, akkor elveszíthetjük egymást. Emlékezzünk csak vissza, az egyiptomiakról van megírva a Bibliában az, hogy amikor a 9. csapásként nagy sötétség borult rájuk, azt írja az ige, hogy nem látta egyik a másikat. Bizony velünk is ez történik mindig, amikor kilépünk Isten világosságából. Amikor az életünk kikerül annak a világosságnak a hatósugarából. Ez történik, hogy nem látja egyik ember a másikat, egyik testvér a másikat. Mindenki csak saját magát látja, vagy még az sem. És úgy gondolom, hogy ez egy egész nagy tragédiának a forráspontja. Ilyenkor ereszkednek az ember és ember közé a bizalmatlanság, az irigység, a gyanú sötét felhői. És elveszítjük egymást. Elveszíti az asszony a férjét, a szülők a gyermekeiket, a barát a barátját, a főnök a beosztottját. Ilyenkor történik az, hogy ilyetten kapkodnak az emberek, és megpróbálják mindenféle kapocssal összetartani ezt a kapcsolatot. De nem tart sokáig. Valóban úgy van, hogy egy közösség, valóban úgy van, hogy közösséget az emberek között, igazit, mélyet, meggazdagítót nem lehet erőszakolni, vagy kovácsolni, vagy megvásárolni. Egyedül csak Isten kegyelme az, ami ajándékként kapjuk, ezt a közösséget. És Isten adja mindenkinek, aki a világosságban jár. Így meg van írva, úgy, ahogy már mondtam, hogy ha világosságban járunk, közösségünk van egymásban. És itt jön a bátorítás, hogy hát ha ez így van, akkor testvérek, Dávid, járjunk a világosságban. Legalább ott, ahol rajtunk áll, ahol megtehetjük azonnal, és hozzáfoghatunk a mi otthonunkban, a családi körben, a szülők, gyermekek, akiket köt a családi kötelék is, igaz, de tisztában vagyunk, hogy ez a családi kötelék, ez nem olyan erős, hogy ez meg tudjon tartani bennünket. Még itt a gyülekezetben is próbáljunk mi itt is világosságban járni. Úgy gondolkoztam, hogy akkor, amikor meglanyhul a közösség egymásunk között, vagy megszürkül, vagy meghidegülnek, akkor ez mindig annak a jele, hogy valamilyen tekintetben, vagy valamilyen féle módon kiléptünk ebből a világosságból. És milyen fázóssá válnak akkor azok a lelkek, milyen hideg tud lenni az a testvéri közösség, a gyülekezetben, vagy akár egy szívben, milyen fagyossá válik az egész környezet. Igen, ez történik akkor, hogyha kilépünk a világosságból. Ezért mondja az ige, hogy járjunk világosságban. Ez azt jelenti konkrétan, és ezen gondolkoztam, hogy mik ezek a dolgok, amik úgy valóságosak, amit úgy elméleti szinten meg tudjuk érteni. De mik azok a valóságos dolgok? Mert a világosság, ha beragyogja és megmelegíti a mi szívünket, és át tudja járni a világosság a mi egész életünket, külsőnket, belsőnket, az emberekkel való kapcsolatainkat, minden élethelyzetünkben, örömünket, bánatunkat, fájdalmainkat, betegségeinket, jólétünket, és ha esetleg van is, balsorsunkat. Ma délután, kedves igehallgató, bátorítalak és bátorítom magamat arra, hogy vigyél oda minden bűnt, gondodat, szenvedésedet, mindent, ami bánt, nyom vagy fáj. Mindent, ami zűrzavaros, talán érthetetlen az életedben, vagy problematikus problémáid vannak az életben, és nem érted. Vidd oda Isten igéjének fényébe. Állítsd oda az igazi világosság sugarába. Ne azt tegyük, amit sajnos sokszor szoktunk tenni, hogy az igének a világosságát használjuk, mint egy zseblámpa. Felkattintjuk, amikor valamit a sötétben nagyon keresünk, vagy meg akarunk találni. Nem. Bátorítom magamat, hogy járjunk a világosságban. Úgy, mint akiknek ez a világosság az élet elemük. Mint ahogy a madárnak a levegő, a halnak a víz, nekünk legyen ez a bizonyos világosság. És akkor úgy gondolom, hogy meg lesz a közösségünk is egymással. Akkor majd újra rátalálunk egymásra. Akkor majd újra kivilágosodik az élet. Azt kívánom, hogy erre segítsen meg Isten bennünket. Amen. Az énekes szolgálatát kérjük. Meghallgatjuk Seletye Tivadar szolgálatát és Kovács Viki szolgálatát, majd aztán újból a zénekart fogjuk kérni.
Jézus a jobb. Egyedül csak cset lesz, botlasz. Egyedül semmi sem sikerül. Egyedül gyakran megtorpansz, egyedül a szíved nem hevül. Egyedül ködbe full utad, egyedül elsötétül a cél. Egyedül rátör a borulat, egyedül a szíved fagyos tél. Jézussal biztos a lépted, Jézussal eljutsz a cél, és eljutsz a sikerig. Jézussal nem kell félned, Jézussal a szív tüzed felízik. Jézussal az út nézd ragyog, Jézussal a cél fénylőn feldereng, Jézussal várnak hajnalok, Jézussal örök nyár a lelked. Amen.
Dida Jenő, templomablak. Kik csak az utcán járnak, kelnek, szépséget rajta nem igenlelnek. Kíváncsi szemmel rá nem tapadnak. Csak egy karika, szürke karika, ólomkarika. Vén templomablak. Rácsarosdás, kerete málló, emit mohlepi, amott pókháló, sütheti napfény sötét örökre, mint világtalan, bús világtalan, agg világtalan hunyt szemegödre. De, ki belép a tág iromba, boltozatos, hűvös templomba, s belülről pillant ablakára, megdöbbenve áll, megkövülten áll, elbűvölten áll, nézd a csodára, színek zengése, fények zúgása, mártír mosolya, szűz vallomása, kék, ami békül, piros, mi lázad, magasba ragad, amennybe ragad, lángtünemény és tűzkáprázat. Ó, titkok titka, a földön itt lent, belülről nézzen mindenki mindent, szemet és szívet és harcot és békét, áldja meg az Úr. Áldja meg az Úr a belülről látók fényességét.
Téged szeretek, megtartom, csak te a tízeként, te vagy a minden boldog.
Kovács Patrik szolgálatát hallgatjuk meg, majd Szabó Anna szolgálatát. Aztán ismét az énekart kér.
Viszont van egy jó hír, hogy Jézus meghalt értünk a kereszten, és ezért újra visszatérhetünk Istenhez, és ha megtérünk Istenhez, akkor újra elfogadhatjuk azt, amit Isten mond jónak, és amit Isten mond rossznak. És elgondolkoztam azon, hogy vajon nincs az életemben valami olyan, amiről nem is tudom, hogy Isten talán rossznak gondol, és én bűnnek gondol, és én mégis azt teszem, és arra bíztatom a testvéreket, hogy mind gondolkozzunk el azon, hogy vajon vagyunk-e annyira élő kapcsolatban Istennel, hogy minden dologról megkérdezzük, hogy az jó vagy rossz. Amen.
Olyan jó, hogy nem kell egyedül induljunk egy nap sem, mert a hívő embernek van Istene, van, aki elkísér, van, aki mellettünk áll, és úgy, ahogy Tivadar is mondta a szavalatában, nem kell egyedül menjünk, kérhetjük az ő segítségét. És sokszor mégis azon veszem észre, hogy este bocsánatot kell kérek Istentől, mert nem jól szóltam, vagy nem jól tettem valamit. De a tegnap hibáiból mindig tanulhatunk, és a mai napot, amit Isten ad, azt újra az ő segítségével megélhetjük az ő akarata szerint, hogy világítsunk és szeressünk minden embert, aki körülöttünk van. Ez a kis vers, ami régi vers, ez is erről szól. Egy kérés. Ma, holnap talán az ajkam néma, hogy ne maradjak szerető szóval, senki adósa, úgy szolgáljak még ma. Holnap talán merev a lábam, segíts megváltom hűséges szívvel, szüntelen veled járni a mában. Holnap talán a karom sem mozdul. Ma szent örömmel úgy tegye dolgát, mint a te szolgád, itt s a síron túl. Holnap talán a szívem is hallgat, de ma hirdesse minden verése, áldom, megváltom mentő hatalmadat. A tegnapod befötte véred, tied a holnap, nekem csak mám van. Segíts hűséggel ebben a mában szolgálni neked. Amen.
Amen. Szolgálatát kérjük majd Olá Adél testvérnek.
Yeah.
Gyurmezei Erzsébet, légy Krisztus hordozó. Azt szolgálom, aki a legerősebb. Én vagyok az, hazudta az ördög. Alkut kötöttek, s elszegődött. Aztán Jézus nevét ismerte meg. Látta, hogy ahányszor kiejtik, az ördög rémülten remeg. Hazudtál, mert Jézus a legerősebb. Kiáltott, és otthagyta egyik este. Jézust kereste, hogy neki ajánlja fel erejét. Ment, mendegélt, zúgó folyamhoz ért. Egy hófehér szakálú halk öreg útközben olyan különös dolgokat beszélt, hogy Jézus azt szolgálja itt, aki máson segít, és gyámolítja kicsinyeit, szegényeit, a gyengéket, a védteleneket. Megállt a zúgó folyam partján. Igaz lehet. És akkor rimánkodva odatipegett egy öreg anyóka. A hidat elvitte az ár, sose jutok a túlsó partra már. Karjára vette, átlábalt vele, s szíve egyszerre szokatlan melegséggel lett tele. Ez lenne talán a Jézus szolgálat. Amint hajnalra vált az éjszaka, a parton kunyhót épített, s vitte át a hullámokon a gyengét, a kicsint, szolgált és segített. Tudta, ez mind Jézus szolgálata, néha mégis feltört a kérdés, de hol van ő maga? Új reggel víratt, és a tiszta fényben csendesen és szerényen elébe állt egy gyermek. Vigyél át engem, kérte. Vigyázva vette széles vállára, mint a könnyű pejhet, és a hullámokba lépett. Mire középig ért, rodgyant a térde, terhe olyan nehéz lett, a gyermek fenn a vállán egyre nőtt, és mintha már ő vitte volna őt. A másik parton remegve borult a lába előtt. Ki vagy te? Kérdezte riadtan. Jézus, csengett a felelet. Ne félj, szolgálatodat elfogadtam. Átszegzett, bilincset oldozó kéz pihent lehajtott fején. Szemét vakította a fény, aztán nem látta már. De szolgálta tovább, és lett a neve Krisztus hordozó. Legenda volt, régóta ismerem, de most kezdett zenélni bennem, s ki kellett énekelnem, hogy szívtől szívig szárnyaljon a szó. Van-e közöttünk Krisztus hordozó? Mert ő ma is megáll, előttünk csendesen, várja, hogy megnyissuk a szívünk, s bent a szívünkben hordozzuk őt végig az életen. Hogy lábunkkal elveszettet keressen, és kezünkkel gyengét védjen, vezessen. Szemünkkel szenvedőkre rátekintsen. Van-e Krisztus hordozó? Mert jaj, ha nincsen. Szegényen és gyengén, ó legerősebb, leborulok én is előtted. Rég rám vetetted, bilincsoldozó, átszegzett, áldó kezed. A szent keresztvíz hult, permetezett, s homlokomra írta az új nevet. Légy Krisztus hordozó, segíts Uram, hogy az legyek. Amen.
Oh, my God,
most az énekar, van még egy énekari szám, kérjük, és utána az igéből is szolgálok.
Bízva Jézusban, siessünk mennyk elé, szívünk életed a boldog Jézus, könnyebb lesz a munka, vidám a gyeré, vigyük ángolva a bokor Jézus. Ha nem bíró bizalmunk, nem győz a bűn mi rajtunk, elcsendül az égikar, védjön ki mi velünk, úgy Jézus. Bízva Jézusban, megnyugszik a
nem sok van hátra a kánikulából, és jó lenne eltenni egy kicsit ebből a melegből, majd december, januárra. Tehát majd az Úr gondoskodni fog akkor is rólunk. Legyen világosság, jelentette ki Isten a Biblia első lapján, Mózes első könyve 3. versében. És lett világosság, és azt mondja tovább az ige, hogy Isten külön választotta attól a pillanattól kezdve a világosságot a sötétségtől. És azóta ez a kettő nem jár együtt. A világosság külön, a sötétség külön. Nem fog ez együtt járni sohasem ezután. Tudjuk a Bibliából, hogy ez azt jelenti, hogy Isten külön választotta a fényt, vagyis az energiát, az energia nélküliségtől. A sötétség ugye, az nem megfogható kézzel sem, sehogyan. A világosság jelenti, a fény jelenti az energiát, az erőt, a sötétség pedig annak a hiányát. És így van ez, hogy Isten maga a világosság, mondja a Biblia, és amikor Isten megteremtette a Földön, ugye a világosságot, akkor az ő jelenlétét hozta el erre a Földre. Azóta szembe áll ez a kettő. Körülbelül ezzel ér véget, ezzel a gondolattal ér véget is a Biblia, amikor ugye az Úr Jézus kijelentése alapján majd az utolsó ítéleten az fog elhangzani, hogy azokról, akik a kározatra mennek, hogy távozzatok a külső sötétségre. Azt jelenti, hogy majd az utolsó napon, az ítélet napján, akkor újból a sötétség megkapja azt, ami neki jár, és külön lesz választva végérvényesen a világosságtól. Tudósok azt mondják, hogy a világűrben valahol van egy bizonyos pont vagy terület, ami nyeli el az energiát. Nem tudják mi ezt, gyanítják, hogy létezik, és ezt elnevezték fekete lyuknak. Mi tudjuk azt szellemi értelemben, hogy van egy másik fekete lyuk, és nincs is olyan messze a világűrben. Az, amelyik szemben áll az energiával, a fénnyel, a világossággal, és azért harcol, hogy a világosságból elragadja az embereket, és minél többet elnyeljen, magába nyeljen. Mert a pokol és az ő tüze nem az embereknek készítetett, hanem az ördögnek és az ő angyalainak. De mindazoknak, akiket sikerül megtévesztenie, mondja a Biblia. Járjunk a világosságban, ez a ma délutáni téma, és szeretnék néhány gondolatban rámutatni, hogy hogy értem én azt, mit jelent a világosságban járni. Tehát, ha nagyon röviden akarjuk elmondani, és élve a Biblia szavával, hogy Isten maga a világosság, ugyanakkor Isten a szeretet is, akkor azt jelenti, hogy ha járjunk a világosságban, járjunk Istennel. Ebben minden benne van. De egy kicsit bontsuk részletre, apróbb részletre, mit is jelent ez a hétköznapokban, hogyan értjük mi azt, hogy világosságban kell járnunk. Kinek szól ez a felhívás?
Hívőknek.
Hívőknek, igen. De Isten hív mindenkit, ugye? Először is Isten mindenkit hív ki a sötétségből, de maga ez a parancs, hogy járjunk a világosságban, János apostol az akkori szenteket szólítja fel, hogy járjanak az Úr jelenlétében és az ő fényében. Hát szeretnék az ígékre is alapozni, és aztán néhány általános gondolatot is hozzáfőzni. Számomra mit jelent a világosságban járni? Először is úgy értettem meg, hogy a világosságban járni azt jelenti, hogy közösségben vagyok Istennel. Az Istennel való szoros közösséget jelenti. Ha az első részből olvasunk, idézünk néhány igeverset, 5-ös, 6-os versek szerint, azt olvassuk, ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdettünk nektek, hogy az Isten világosság és nincs benne sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, vagyis Istennel, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Vagyis, aki a világosságban jár, az közösségben van az Istennel. És nem is lehet úgy járni a fényben, a világosságban, hogyha nincs ott a fényhordozó vagy a fényforrás. És ha maga Isten a világosság, akkor nekünk közösségben kell lennünk az Istennel. Először is ez azt jelenti, hogy kiragad minket a sötétségnek a birodalmából. Ki szabadultunk a sötétségnek a birodalmából, ami fogva tartott bennünket. Már idézve volt, és nem akarok tovább emellett az igevers mellett lenni, az Úr Jézus mondta, hogy aki engem követ, az nem jár, vagy nem járhat tovább a sötétségben. Vagyis szakított a sötétséggel, kijött a sötétségből. És Istennek van ereje kiragadni minket, kimenteni bennünket abból a kötelékből, ami megkötöz bennünket. Az emberek inkább szerették a sötétséget, van a János Evangélium a 3. részében, inkább szerették. Ma is így van ez, hogy az embereket megkötözi a sötétségnek az ereje. És Isten erejére van szükség arra, hogy valaki kiszabadulhasson, hogy valaki szabad legyen. Ezért jött az Úr Jézus. Az ő neve az, hogy szabadító. Közösségben lenni Istennel. Itt kezdődik a vele való közösségünk. Mi, akik távolvalók voltunk, közelvalókká lettünk Krisztusban. És így kezdődik ez. Szeretnék egy jelzőt is ezzelé tenni, és pedig ez egy őszinte kapcsolatot, őszinte közösséget jelent Istennel. Közösségben lenni Isten, és sokan elmondják, hogy hát mi közösségben vagyunk. Úrvacsorában megújítottuk a közösségünket Istennel. Mióta tudom, gyülekezetben járok, maga ez a tény már biztosítja, hogy közösségben vagyok az Istennel. Isten azt szeretné, hogy egy őszinte kapcsolat legyen köztem és közötte. Ez azt jelenti, hogy nincs ennél fontosabb, mint az Istennel való közösségem. Így kelek és így fekszem le. Ez az első számú dolog az én szememben, hogy Istennel ne szakadjon meg a közösségem. Lényegében ez a szerepe a vallásnak, kereszténység tanításának, hogy minket Krisztus újból kibékítsen az Istennel. Közösségbe hozzon újból Istent megismerni, az pedig az örök élet, megismerni Istent az Atyát. Vele közösségben lenni. Azt hiszem, itt a gyülekezetben hangzott már el ez a magyarázat az őszinteségről, és nemrég újból olvastam ezt a, hogy honnan ered ez a kifejezés, két latin szóból ered, és pedig a sincera kifejezésekből ered. A középkorban, amikor római birodalomban művészek nagyon sok szobrot alkottak és értékesítették, voltak olyan művészek, akik hibát ejtettek a művön. És hogy kijavítsák a hibát, viasszal vonták be azt a részt, ahol elhibázták. Bevonták azt a részt, nem is látszott. Az idegen szemlélőnek ez nem is tűnt fel, Csak amikor hazavitték, kitették a napra, az időjárás viszontagságai érték a szobrot, akkor a viasz kezdett megolvadni, és előjött a hiba a szoborban. És azért, hogy autentikusnak, igazinak adják el a műveiket az akkori alkotók, azt a jelzőt adták neki, hogy sincera, vagyis nincs benne viasz, viaszmentes, viasz bevonat nélküli ez a szobor. És innen ered ez a kifejezés, az őszinteség, sincer románul, már ugye ugyanígy hangzik románul is. Ez azt jelenti, hogy az Istennel való kapcsolatunkban nincsenek hamisságok. Nincs rejtegetni való, titkolni való, hogy majd idővel előbújik az, hanem engedjük, hogy Isten kijavítsa a bennünk levő hibákat. Őszinte kapcsolat az Úrral. Olyan szép, amikor a hívő embernek ilyen őszinte kapcsolata van az ő Istenével. Ezt jelenti világosságban járni. Figyeltük a hargitai közvetítéseket, és az egyik alkalommal kérdéseket tettek fel a fiatalok. És az egyik kérdés úgy szólt az előadónak, hogy tessék megmondani, miért van annyi kétszínű baptista? És az előadó gondolkozott, és egy idő után azt mondta, tudjátok, nem is kétszínűek a baptisták, hanem sokszínűek. De komolyra fordítva a szót, beszélt arról, hogy mit jelent képmutatásban élni. Amikor már annyira természetessé válik a képmutatás, hogy már el is hiszem azt, amit addig képmutató módon mondtam és éltem. Testvérek, néha megkérdezik fiatalok vagy gyermekeink, megkérdezhetjük mi magunkat is, van-e képmutatás? Őszinte a kapcsolatom az Úrral, igazi-e a kapcsolatom a Jóistennel? Mennyire ápolom én azt? És Isten azt akar, hogy a szívünk mélyéből jöjjön ez a kapcsolat, ez a hozzávaló viszonyunk. Olvastunk egy könyvből, a Paul White-nak egy történetes könyvéből, aki maga is egy orvos misszionárus volt Tanzániában, Afrikában, és ő írta a Bujufa alatt című elbeszélés sorozatot is. És az egyik részében, egy másik könyvében elmond egy érdekes történetet. Az egyik áruházban a biztonsági őrök felfigyeltek két alakra, akik nagyon furcsán viselkedtek, és elkezdték követni őket, feltételezték, hogy ezek tolvajok. És amikor őket követték és figyelték, egyszer csak áramszünet állt be, és teljesen sötét lett az áruházban. Persze, hogy elveszítették szem elől a két fickót is, és egy ilyen káosz alakult ki bent a nagy áruházban, és körülbelül 3-4 perc áramszünet után, amikor felmérte az áruház, körülbelül 200 ezer márka hiánya volt. És azt jegyzi meg az író, hogy azok közül, akik ott eltulajdonítottak, és elvittek az áruházba, amit találtak, vittek, nagyon kevés volt az igazi tolvaj. De nem voltak becsületes emberek. És itt a különbség. Nem vagyok tolvaj, de becsületes ember vagyok. A becsületes ember akkor sem vette el, amikor áramszünet volt. De amikor az, aki kísértésben volt, aki nem volt őszintén, nem volt becsületes, és alkalom volt arra, hogy elvegyen valamit, akkor elvette. Nem volt tolvaj. És ezt a példát használja arra is, hogy milyen a mi kapcsolatunk a Jóistennel. Sokszor mi azt mondjuk, hogy ez jó nekem, Isten meg lehet elégedve velem, de ha elveszik az áramot, akkor milyen hívő ember vagyok. Azt mondja János apostol, hogy akik a világosságban járnak, azoknak közösségük van az Istennel. Azok nem csak úgy hébe-hóba járnak Istennel, ők nem csak úgy betudják maguknak, hogy keresztény emberek, hanem ott a lelkük mélyén van egy olyan őszinte kapcsolat az Úrral, hogy akkor sem teszik rá a kezüket, akkor sem nyúlnak Pótifár feleségéhez. És sorolhatnám, hogyha alkalom van, azért, mert tudja, hogy hogyan vétkeznék az én Istenem ellen, ahogyan József is mondta. A második gondolatom ezzel kapcsolatosan, mit jelent a világosságban járni? A világosságban járni, a második rész, harmadik, és aztán egész a hatodik versekig, azt is jelenti, hogy engedelmeskedni Isten igéjének. És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Aki azt mondja, ismerem őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság. Engedelmeskedni az Isten igéjének. Amikor nem csak az útunk, hanem az életünk is megvilágosodik. Nem csak világos úton járunk, hanem mivel Istennel járunk, ezért azt mondja az ige, hogy engedelmeskedik az Úr igéjének. És az élete átváltozik, átvilágított lesz, világos lesz az ő egész élete. Azt mondja a 119. Zsoltár 105. verse, hogy micsoda az én ösvényem világossága? A te égéd. Mit jelent az, hogy az ösvényem világossága? Az én kezemben mécses a te ígéd, mondja az előtte levő mondatrész. Ez azt jelenti, hogy az utat mutatja. És annyit mutat meg, amennyit lépek. Gyakorlatilag az Úrral járni azt jelenti, hogy engedelmeskedek az Isten ígének. Aki nem engedelmeskedik, ne mondja azt, hogy a világosságban jár, mert hazudik, mondja János apostol. És hazudunk mi keresztény emberek, sokszor hazudunk, mert nem akarunk szót fogadni Istennek. Nem csak Saullal történt ez meg. Amikor Sámuel prófét azt mondja, hogy jobb az engedelmesség, vagy több az engedelmesség, mint az áldozat. Olyan könnyen szeretnénk tenni, vagy olyan hamar szeretnénk tenni inkább valamit Isten, mint hogy szót fogadjunk, mint hogy engedelmeskedjünk. És az a gyerek, amelyik nem tanul meg gyerek korában engedelmeskedni, szót fogadni, annak nagyon nehéz lesz felnőtt korában. Akit nem neveltek meg a szülei, vagy nem neveltek meg a körülményei arra, hogy szót fogadjon, hogy engedelmeskedjen. Nagyon könnyen derékba törhet az élete, mert az élet nagyon kemény áll. Isten azt akarja, hogy az ő gyermekei engedelmesek legyenek. Olyan gyönyörűen van feljegyezve az Úr Jézusról, amikor azt mondja az ige, hogy engedelmes volt meddig? Halálig, mégpedig a keresztfának a haláláig. Jézus még itt járt a földön, bár Isten volt, de tudta, hogy a fiú Isten. Tudta, hogy az Atya küldte őt. És engedelmes volt végig a halálig, mégpedig a keresztfának a haláláig. És azt is mondta, hogy így illik nékünk, mondja Jánosnak, hogy minden ígét beteljesítsünk. Így illik nekünk. És az Úr Jézus még a földön járt, arra törekedett, hogy teljesítse az Istennek az ígét. Nem azt mondta, hogy én fölött állok ennek, mert én vagyok az, akire nézve teremtetett ez a világ, hanem engedelmeskedett. Mégis mi, akik azt mondjuk, hogy Krisztus követői vagyunk, olyan nehezen tanuljuk meg az engedelmességet. Amikor az Úr Jézus a Szentlélek eljöveteléről beszélt, azt mondta, hogy és ő, mikor el fog jönni, eszetekbe juttatja mindazt, amit én nektek tanítottam. Vagyis segít nektek abban, hogy a tanított íge ne párologjon el, hanem váljon életté bennetek. Mindaddig, míg nem vagytok készek engedelmeskedni neki. Ezért olyan fontos a hívő embernek a mindennapi íge olvasás. Nem azért, mert bevett szokás, hanem azért, mert ő a világosságban jár, és neki sokat jelent az Isten beszéde, és ő ennek akar engedelmeskedni. Ez az utolsó tekintély, vagy mindenható tekintély az életében, az Isten ígé, az Isten beszéde. Az Istennek engedelmeskedő emberek hagyták a legnagyobb fényt maguk után a történelem során. És csak egy ilyen üstököst, vagy ilyen nagy fényforrást hadd említsek, Luther Márton az egyik mondása az, hogy nem Krisztus tengeren járásának, hanem közönséges járásának követésére vagyunk elhívva. Ez a Luther Márton, amikor ott állt az egyházi bíróság előtt, azt mondta, hogy én nekem Istennek kell engedelmeskednem. Másként nem tehetek. Még ha szét is vágtok darabokra, nem tehetek másképp. Isten engem úgy segéljen. Az ilyen embereknek mindig ragyog a fénye. Akik készek kiállni hitükért, akik készek engedelmeskedni az Úrnak először is. Akiknek sokat jelent Istennel járni, és megélni az igei igazságokat. Hányszor és hányszor történik meg, hogy hívő embereknek a fénye elhalványul, azért, mert nem tudnak engedelmeskedni. Mert Isten nem jár együtt a sötétséggel, már volt erről szó. Isten nem közösködik, nem ossza meg az ő dicsőségét. Vagy világosság, vagy sötétség. És az ember vagy világosságban jár, vagy pedig sötétségben. Jakab apostol azt ír az ő levelében, hogy hit cselekedetek nélkül megholt. Vagyis engedelmesség nélkül. Ha azt mondod, hogy van hited, mutasd meg a cselekedeteidből, mutasd meg az életedből. Ha nincs meg, akkor halott a te hited. Hadd látszódjon abban, hogy hogyan élsz. Ez mutatja meg hited valódiságát. Engedelmeskedni Isten igéjének. Június 15-én az Úr hazaszólította Elizabeth Elliot testvérnőt, aki ugye Jim Elliot özvegye volt, és a ravatala mellett a nagyobbik fiú testvére, aki maga is Peruban volt misszionárus nagyon sok éven át, elmondta, hogy amikor megtörtént a katasztrófa, amikor az öt fiatal embert, fiatal misszionárus testvért az Auka indiánok megölték, egy szót sem tudtak hozzájuk szólni. Erre készült ez az öt fiatal pár. Elmentek Ecuadorba az indiánok közé, felkészültek, tele voltak üzenettel, és amikor úgy látták, hogy elérkezett az idő annak, hogy elmenjenek, és most már el is mondják azoknak az indiánoknak, akikről tudták, hogy barbárok is rátámadnak az idegenekre, és a legelső alkalommal, mielőtt még megszólalhattak volna, rájuk rohantak, és átdöfték őket. És mind az öt fiatalember oda veszett. Nagy visszhangja volt a sajtóban ennek, és elmondja Elizabeth testvére, hogy ő is Peruból átment Ecuadorba, hogy a húga mellé álljon, és ott volt, amikor szinte lerohanta őket a média képviselői. És többek között az Amerika Egyesült Államokból, a Life magazintól küldtek egy híres fotóriportert, a magyar származású Kornél Kapát, aki elment, és miután végig fotózott, a felvételeket elkészítette, a riportanyagja összegyűlt, akkor mielőtt elutazott volna, leültette maga elé az öt özvegyasszonyt. És azt mondta nekik, elkészültem mindennel, köszönöm szépen az archívanyagokat, felvételeket, hangfelvételeket, hogy fényképezhettek, de valami hiányzik ahhoz, hogy a cikket meg tudjam írni a Life magazinnak. És egy kérdés foglalkoztat, amire én a választ szeretném hallani. Enélkül nem tudom megírni a cikket. És azt kérdezte tőlük. Fiatalok vagytok. Előttetek volt az élet, karrier, egyetemet végeztetek. Mégis eljöttetek ide ezek közé az indián emberek közé. A kérdésem az, hogy miért tettétek? Az öt özvegyasszony egybehangzóan azt válaszolta, nagyon egyszerű. Egy szó a válasz. Az engedelmesség. Ami megváltunk, azt parancsolta, hogy menjetek el széles a világra, és tegyetek tanítványokká minden népeket. mi pedig csak engedelmeskedtünk ennek a parancsnak. Azért vagyunk itt. Aztán következő hónapban megjelent a vezércikk, ma is lehet olvasni, az interneten fent van, a Life magazinban, az volt a címe a cikknek. Menjetek el szélese világra! Ötön engedelmeskedtek, és belehaltak. Öten engedelmeskedtek, és belehaltak. Nem tudom, hogy meddig mentél el az engedelmességben. Lehet, hogy a Jóisten nem várja el, és nem kéri azt, hogy belehaljunk az engedelmességben. De olyan hamar kihal az engedelmesség belőlük. És azt mondja az Isten ége, hogy aki a világosságban jár, az engedelmeskedik. Nem kérdezi azt, hogy miért, Uram, hanem megy és szót fogad az ő megváltójának. És végül azt szeretném még elmondani, hogy világosságban járni azt is jelenti, hogy a világosságot terjeszteni. Olvasunk itt a második részben, hetedik verstől tovább. Szeretteim, nem új parancsolatot írok nektek, hanem egy régi parancsolatot, amely kezdettől fogva megvan nálatok. Viszont új parancsolatot adok nektek, azt, ami igaz ő benne, és ti bennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Mi által múlik a sötétség? Most olvastuk el. Mi által múlik a sötétség? Igen, nagyon érdekes ez a megfogalmazás. Azt mondja, hogy nem írok nektek új parancsolatot. Aztán a nyolcadik verse mégis úgy kezdődik, de mégis egy új parancsolatot írok nektek. Hát melyik az a régi parancsolat? Melyikre utalít János apostol? Mit mondott az Úr Jézus? Hogyan foglalta össze a 10 parancsolatot? Azt mondja, ez a kettőben foglaltatik össze, Márk 12 alapján. Melyik az a kettő? Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes erődből, mindenedből, ugye? És a második pedig, szeresd a te fele barátodat. És az Úr Jézus azt mondta, mint magadat, az Úr Jézus azt mondta, hogy erről ismer fel titeket a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, hogyha egymást szeretni fogjátok. És azt mondja János apostol, hogy ha ti ebben értek, ezt a parancsolatot megélitek, akkor szűnni kezd a sötétség, és terjedni kezd a világosság. Egy kicsit hadd hasonlítsam ezt a futballpályának a hasonlatához. Egyik este, hogy utaztunk, azt hiszem Szlovénián keresztül utaztunk, és egyik városban már sötét volt, óriási reflektorokkal ki volt világítva a stadion. Na de mi van kivilágítva a stadionba, testvérek? A nézőtér? Nem. Maga a játékmező, ugye? Az van kivilágítva, ha futballmeccs van, akkor a futballistákat akarják látni, és óriási reflektorokkal, több ezer wattos fénnyel, ugye ki van világítva, olyan fény van a pályán, hogy az arc rezdülése is látszik a sportolónak. Igen ám, de a néző sereg sötétségben marad. Ők a sötétségben ülnek, és szurkolnak azoknak, vagy figyelik azokat, akik lenne a küzdőtéren játszanak és sportolnak. Ezt a hasonlatot használom fel arra, hogy milyen a mi helyzetünk ebben a világban. A világ reflektorfényben tart bennünket. És nézi, hogy milyen a csapatjátékunk. És azt mondja, hogy szeretik egymást. Nagyító alá vesznek. Ők maradnak a sötétségben. Nekik jó ott a sötétségben. A fény hadd irányuljon azokra, hadd lássuk őket. És ez így van rendjén, mondta az Úr Jézus. Mert arról fogják felismerni, hogy ti az én tanítványaim vagytok. És sokan a küzdőtérre kerültek. Ugye tudjuk az ókori történetet, hogy sokan oda kerültek, életükkel fizettek, a hitükért, azért, mert vállalták az ő megváltójukat. És akkor, amikor a gonosz azt gondolta, hogy mágiára ítélem, elégetem őket, akkor a fény egyre nagyobb lett. Minél inkább el akarta folytani azt a fényt, sötétségbe akarta burkolni, annál jobban terjedt a világosság. Na, ilyen az igazi fény. Mi ott vagyunk a pályán, és figyel minket a világ. És akarja látni, hogy milyen a csapatjátékunk. Minket is figyelnek, sokkal jobban, mint ahogy gondolnánk. Nem csak akkor, amikor a filharmóniában tartunk evangelizációt, vagy amikor majd a fuvós zenekarok ki fognak vonulni a központba, hanem figyelnek minket hétköznaponként is. És fel vannak kapcsolva a reflektorok, hogy lássanak, hogy hogyan élünk. Igazi az, valós az a hit, amit mi vallunk. A régi parancsolat. Az Úr Jézus a szeretetről beszél. Az Új Szövetségben két kifejezés található a szeretetre. Az ágápé, az önfeláldozó szeretet, és a fileó, a testvéri, baráti szeretet. Ugyancsak az ókorban még megvolt az erosz, az érzéki szeretet megnevezés, de viszont ez soha nem szerepel az Új Szövetségi fejezésben. Csak az első kettő. Mert az Úr Jézus erre tanít minket, hogy úgy szeressük egymást, ahogyan ő szeretett minket. Mégis miért mondja azt, hogy most már új parancsolatot, viszont új parancsolatot írok nektek, azt, ami igaz benne, és ti bennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Hát régi parancsolat, vagy új parancsolat? A régi megújul? Így van. Van úgy, hogy a régi értékek elveszítik az értéküket. Csak gondoljunk a mi kis lejünkre. Amikor jött az infláció, úgy elveszítette az értékét, már annyi millió volt, meg karika, hogy nem is tudom, 2004-ben vagy hányban volt az, hogy levágtak belőle csomó karikát, és lett belőle az új lej. Mintha ezt akarná érzékeltetni János apostol, hogy ez nem új, az a régi. Csak megkopott bennetek az értéke annak a régi parancsolatnak. És itt az ideje, hogy új patinát kapjon, új ragyogást kapjon. Adjátok vissza a ragyogását annak az értéknek, annak a parancsolatnak, amit akkor megkaptatok. Szeretet meg tud kopni bennünk. Az, amit Krisztus bennünk elvégzett, hogy telnek az évek, nem is kell sok idő hozzá. És azt mondja az ége, hogy itt az ideje, hogy felélénkön, felfrissüljön, új fényt, új ragyogást kapjon. Minden közösségnek kell ez a fürdő, ez a megtisztulás. Azért, hogy újból felragyogjon benne a krisztusi szeretet. Mert a fénynek ára van. Ahhoz, hogy a világosságunk ragyogjon, ez a szeretet, ennek a fénye, ennek ára van. Észak-Olaszországban meglátogattunk egy apátságot, Sesto Arreginában, és az apátságnak a temploma, ami körülbelül 1000 éves, azért nem ismerik a korábbi épületet, mert a 900-as évek második felében a magyarok lerombolták. És mi már csak az azután épültet láttuk. Na de az volt az érdekes ebben az apátságban, hogy ahogy bementünk, mielőtt a templomhoz beértünk volna, volt egy előcsarnok. Enyhe fél homály volt bent. Egy kis függő lámpa világította meg a recepciós asztalt, a szórólapokat, és hogy bementünk ebben a kellemes hűvösben, a kápolna bejárata előtt volt egy kis pénzautomata. És ezen azt írta, ha belehelyez 1 eurót, akkor 7 percre ki lesz világítva az apátság temploma. nem volt belépti díj, de aki szerette volna látni mint teljes pompájában a templomot, az egész apátságot, akkor helyezem bele egy 1 eurós érmét, és akkor automatikusan felgyújt 7 percre a fény. És jött valaki, beletette az 1 euróst, és nagyon szépen látszott maga a templom is, és mi is élvezhettük annak a szépségét. Amikor lejárt a 7 perc, akkor megint elhomályosodott, nem volt teljesen sötét, de olyan homály volt, se fény, se sötét bent a templomban. Vannak, akik azt gondolják, hogy itt olyan jó jönni, mert itt mindig van fény bent. Csak arra nem gondolnak, hogy valaki mindig tesz bele egy 1 euróst. És vagyunk sokan, akik csak élvezzük a közösségnek a fényét, azt, amit megígért az Úr, hogyha a világosságban jártok, akkor terjeszteni fogjátok a fényt ebben a világban, és tűnni fog a sötétség. De hála az Úrnak, hogy mindig vannak olyanok, akik azt az 1 eurós belehelyezik. Most nem erre utalok, arra a pénzre, hanem készek megfizetni a gyülekezet tisztaságának, szentségének és világosságának az árát, mert ára van annak. És amellett, hogy Krisztus értünk lefizette bűneink árát a keresztfán, nekünk is kerül valamibe. Oda kell szánjuk, és oda kell szenteljük az életünket. Nem tudom, hogy te mikor járultál utoljára hozzá, vagy csak élvezted, hogy még ég a fény, és még mindig világos van. És hogyha kezdett a homály feltűnni, akkor azonnal észrevetted, és mindjárt volt kritika, hogy itt nincs szeretet ebben a gyülekezetben. Pedig milyen jó lenne. Hát valamikor volt is több ebből. Kedves testvérek, az Úr azt akarja, hogy mi a világosságban járjunk. De azt akarja, hogy ragyogjon is a fényünk. És ennek pedig legyünk készek megfizetni az árát. Vajon nem kopott-e meg a mi fényünk? A fél homályban is lehet élni, de az nem a világosság. A fél homályt is látja a világ, látja Szatmár Németi, de ők nem erre kíváncsiak. Az igazi fényt, a krisztusi fényt akarják mi bennünk látni, hogy a baptista gyülekezetek minden egyes tagja ilyen világosság legyen, akárhova helyezi őt a társadalom, vagy az Úr akárhova küldi őt el. Mondhassák rá, hogy na, ez onnan való. Ez abból a közösségből való. Látszik rajta. Nem kell kendőt kössön a testvérnő állandóan a fejére, vagy nem kell mindig öltönybe és nyakkendősön járunk a városban, de látják az életünkből, a beszédünkből, észreveszik azt, hogy mi a világosságban járunk. Járjatok a világosságban. Szeretném, hogyha ezzel a gondolattal fejeznénk be ezt a napot, és ilyen imádságos gondolatokkal most jöjjünk az Úr elé. Tudom, meleg van, és nem akarom tovább húzni a testvéreknek sem az idejét, türelmét, de a néhány percet tudunk még csendben lenni. Gondoljunk arra, hogy a bennem levő világosság nem változott-e sötétségre, hogy az Úr Jézus mondta. Hogy állok ezzel? Járok-e a fényben? Álljunk fel, és csendesedjünk el az Úr színe előtt. Itt most nem arról van szó, hogy valakire ráimádkozunk, vagy valakire rámutassunk újunkkal, hogy miattad van ez, vagy lehetnél nagyobb világosság, vagy az előjárókon van a nagyobb szerep, hogy ők terjesszék a fényt. Ez mind igaz. De most Isten jelenlétében vagyunk, és ebben a fényben vizsgáljuk meg az életünket. És kérjük meg az Urat, hogy azt a régi parancsolatot, azt újítsa fel bennünk. Amit nekünk, ami megváltunk mondott, és azt mondta, hogy én szeretlek benneteket, mindvégig a halálig szerettelek, és az életemet adtam érettetek. Ilyen szeretetre hív minket. Mert te magad vagy a világosság, de nem kényszerítesz senkit sem oda. Köszönjük, hogy megvan ez a nagy kiváltságunk, akiket kiszabadítottál a bűnnek a sötétségéből, hogy a világosságban járhatunk. Köszönjük ígédnek a fényét, és hogyha neki engedelmeskedünk, akkor ez a garancia arra, hogy megmaradunk a világosságban. Tanítson meg minket ez a világosság, élni, járni úgy, ahogy illik. A testvéri szeretetben, az irántad való szeretetben, annak mélységében. Uram, én is szeretnék hozzájárulni a közösség világosságához, hogy a közösségünk is terjessze a fényt. Ne passzív tagja, hanem igazi, aktív hozzájárulója, mert olyan nagy a szorítása a sötétségnek, és látjuk, hogy sötétül be ez a világ. Könyörülj meg rajtunk, hogy a bennünk levő világosság valahogyan sötétségé ne változzon. És ha vannak közöttünk, akiket már az ördög megpróbált és kiragadott, szabadítsd meg őket újból, hozd vissza őket a világosságba. Adj erőt, hogy rólad vallást tudjunk tenni szégyen nélkül. Legyen tied a dicsőség, és adj erőt ahhoz, hogy megmaradjunk te benned. Az Úr Jézus nevért kérünk. Amen.
Amen.